Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Az ánkai úttörőtáborból egy tihanyi hajókiránduláson titokzatos körülmények között eltűnik egy 14 éves francia lány. Itt kezdődik Zajász D. Zoltán Véres Balaton című krimiének története. Köszöntjük Önöket! Ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
A regény szerzője Kisvárdán született, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalom-dráma tagozatán érettségizett, majd bölcsészdiplomát szerzett és 25 évig dolgozott a médiában. 2021-ben jelent meg első nagy sikerű regénye a Véres Balaton, amelyet hamarosan több folytatás is követett. Zajász D. Zoltán nemrég a Városi Könyvtár vendége volt, akkor beszélgettünk. Miért mondta Balaton?
Ezzel a 13 éves kor önmagamnak tartoztam. Tehát ennek a kamasz kisfiúnak, aki 79 nyarán, amikor egyébként a regény is játszódik, éppen Zánkán nyaralt, mert megnyerte egy ilyen kazinci szépkiejtési megyei versenyt, és akkor ugye a 19 megye, így győztes meg a fővárosi győztes, aki egyébként a Csonka Pici volt, a későbbi színész, mi szobatársak voltunk ott 2 hétig Zánkán. Szóval így 20-an kerültünk oda. Egyébként Zánka nekem amiatt is fontos volt, mert a szüleim meg az Erdért nevű vállalatnál dolgoztak, és az Erdértnek Zánkán volt az üdülője, méghozzá, úgy, ahogy a regényben egyébként a Laura anyukája, a vállalati üdülője. Egyetlen egy kerítés választotta el tényleg az Erdért üdülőt, ahová mi minden évben mentünk a kis hugommal, meg a szüleimmel, illetve az úttörővárost. És ugye, amikor láttam ott az úttörőket, mindig arra vágytam, mindig mondtam, hogy jaj, de jó lenne egyszer ott a másik oldalon, a kerítés másik oldalán lenni. Igen, és akkor mondta az apám, hogy hát jó, csak ez azért le kell tenni valamit az asztalra. És akkor én kérdeztem, hogy mit kell azért csinálni. Hát mit tudom én, valami megyei versenyt megnyerni, vagy körülbelül egy ilyen szint. És akkor mondtam, hogy jó, akkor majd én jövőre nyerek ilyen megyei versenyt, és tényleg megnyertem. És akkor én már komoly Agatha Christie meg George Simenon fan voltam, úgyhogy mindig akartam írni egy krimit, és én akkor ott elgondolkodtam Zánkán azon, hogy a nemzetközi gyermeké volt, hát hogy jöttek nem csak szocialista országokban, hanem Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból is, ugye ezekben az országban erős baloldali pártok, kommunista pártok voltak abban az időben. És akkor én eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogy egy francia kisfiú, kislány, valaki eltűnne, mekkora ribillió lenne, hogy jönnének itt a nyomozók, meg hogy politikai botrány, meg nem tudom, hogy próbálnak ott elkenni, vagy benne lenne ez a tévébe, vagy nem, vagy az újságban. És akkor ezen gondolkodtam, és akkor hazamentem, 2 hét után, akkor apámnak a kis Erika mechanikus NDK-ban gyártott írógépét elővettem, befűztem egy A4-es papírt, és elkezdtem írni a regényt.
Meddig jutottam?
Hát ilyen 40-50 oldalig.
Hát ugye, szép eredmény egy 13 éves fiútól.
Igen, egyébként igen, de amúgy meg nem volt annyi kitartás. Majd befejezzem. Ugye úgy alakult az életem, hogy azt gondoltam, hogy most felszabadult időm, meg ilyesmi, és hogy mégis szeretnék így krimit írni, akkor arra gondoltam, hogy az első legényem az legyen az a regény, amit én 13 éves koromban elkezdtem, de abba hagytam. Hát nyilván teljesen más lett. Igazából annyi maradt, hogy 79 Zánka, nemzetközi gyermeki balatoni utóváros, eltűnik egy francia kislány. Ettől függetlenül az egész történet teljesen más, mint ami akkor a fejemben volt, de hát nyilván egy sokkal érettebb felnőtt ember írta ezt meg. Úgy gondoltam, hogy tartozom az akkor önmagamnak, annak a kisfiúnak azzal, hogy ezt a regényt megírom, vagy befejezem.
Nem félsz attól, hogy mondjuk beskatujáznak, hogy te egy bűnügyi regényíró vagy?
Attól nem félek, hogy bűnügyi regényíróként skatujáznak be, attól már félnék, hogy balatoni krimi. Hát részben ez van, de ugye a legújabb regényem már, mint most készül a legújabb, de ami megjelent, az Sötétség Malmöben, ez egy skandináv krimi, egy 2009-ben játszódó skandináv krimi, tehát pontosan ebből a skatujából akartam kitörni, és megmutatni, hogy magamnak is, meg az olvasóknak is, hogy azért tudok mást. Viszont szép irodalmat meg nem szeretnék írni.
Említetted, hogy a legutolsó regényed az egy skandináv krimi. Mennyire jellemző műfajából fakadóan is, hogy külföldiek, főleg Magyarországon egy magyar író skandináv krimit ír?
Nyilván én is, amikor úgy döntöttem, hogy írok egy skandináv krimit, akkor egy olyan sajátosan rám jellemző skandináv krimit akartam írni. Tehát annak semmi értelme nincs a világon, hogy én Adler Olsent próbáljam meg, vagy Jónesbőt utánozni, mert hát ezt úgyis jobban csinálja, meg ezt írja meg ő.
De miért pont skandináv krimit?
Azért, mert ez most a legdivatosabb. Minden olvasót, meg minden tévénézőt, ugye a remek sorozatok vannak, hogy a Híd című sorozattal kezdődött az egész. Hát az irodalomban meg ugye a Tetovált lány, a Millennium trilógia volt az első, mondjuk skandináv kriminek nevezhető dolog, és ennek egy ilyen óriási nagy divatját, és ez nem csak az olvasókat érintette meg szerintem, hanem az összes krimi írót megérintette valamilyen értelemben. Rám akkor hatással volt, hogy ezért a skandináv krimit választottam, mert hogy én is akarok egy ilyet írni. És nem akarom felsorolni, hogy mennyi ismérme van a skandináv kriminek, és ezt mindegyiket én alkalmaztam. Én beleépítettem a regényembe, azzal együtt, hogy egyébként a balatonos regényeimnek a főhősnője, Lendvai Laura is megjelent. megjelenik ebben a krimiben, tehát ez a spin-off, ugye, ami összeköti tulajdonképpen a Balaton sorozatot ezzel. Csak hát ugye, amíg a Balaton sorozatban ilyen 20 évesként látjuk a Laurát, itt már 53 éves és nemzetközi írő, kriminálpszichológus professzor.
A balatoni sorozatot azt az igény szülte, hogy sorozat lett?
Azt a trilógia lett, azt nem az igény szülte, hanem ezt én gondoltam. Talán pont a Stieg Larssonnak a Millennium trilógia iránti tiszteletemből. Amikor a Véres Balatont, ugye az elsőt írtam, akkor már ott volt a fejemben, hogy ez egy trilógiának lenne az első darabja. Minden azon múlott, hogy sikeres lesz-e vagy sem az első. Tehát ugye nyilván ezt soha nem lehet megjósolni. Az egy óriási dolog, hogy találsz egy kiadót, és akkor ők megbíznak benned, és kiadják a könyvedet, de ők se tudták, én se tudtam azt, hogy ez sikeres lesz. Hatalmas pofárásések vannak mindig a könyvkiadásban. Azért azt gondoltam, hogy ha sikeres lesz, amit reméltem, akkor trilógia lesz. És ugye utána már valóban az igény hozta a nulladik részt, mert egyrészt olvasói nyomásra, tehát nagyon sok ember elmondta nekem pont ilyen író-olvasó találkozókon, dedikálásokon, hogy de ugye lesz még folytatás, mert ugye úgy szeretnék még ezeknek a hősöknek ezt a részt, mert nem lesz, hát trilógia. Ugye tudjuk, mit jelent a trilógia? Három rész.
A nulladik része pont a balatoni sorozat végén.
Nem. Ugye az történt, hogy azt mondtuk a kiadóval, kitaláltuk, hogy akkor legyen egy úgynevezett előzményregény, ez ugye nagyon divatos dolog. Hát akkor legyen egy nulladik rész, amiben 10 évvel korábbra megyünk vissza, és akkor megismerjük a hőseinket egészen fiatalon. Laurát még gimnazistaként látjuk, Adorján Mátét éppen a pályája elején, és pont a Laurának az édesapja, a főnöke, a Lendvai Őrnagy, aki már a Véres Balaton idején egyébként már nem él. Nagyon sokan megköszönték nekem olvasók, hogy megismerhették Laura apját, és írták, hogy körülbelül ilyennek képzelték el. Így lett a nulladik rész, a részben kiadói nyomásra, mert hát a kiadónak meg ez ismerjük el, hogy ez nyilván van üzlet, ahogy nekem is, tehát én is jól keresek vele, de ők még jobban keresnek vele, és aztán utána én mondtam, hogy na most nem. Na, most elég volt, és akkor ezt hagyjuk, egy kicsit unom a hőseimet, meg unom a korszakot, meg mindent, és most írni fogok egy skandináv krimit. És hogy a kiadónál így megijedtek rendesen. Mit akar ez? És mondtam, hogy az a baj, hogy csak ezt vagyok hajlandó írni. Akarjátok, hogy legyen még könyv, akkor ezt kell kiadnotok. És mondták, hogy ez jó, de ezt ugye tudom, hogy kockázatos, mert hogy nyilván már elkönyveltek így, és lehet, hogy azt mondják, hogy nem akarnák. Még tetszik is nekik.
De megérte kockáztatni.
Teljesen várakozáson felül teljesített, sőt, nagyon sok helyről hallottam, és kritikusoktól, de ugye az a legjobb regényem egyébként eddig a skandináv krimim.
Akkor most skandináv krimi lesz a következő, vagy balatoni?
Nem, most balatoni lesz a következő. Most már váltogatom, vagy nem tudom, hogy lesz majd.
Beszéljünk a főhősökről, tehát a trilógiának a főhőséjéről, ugye Adorján Mátéről és Lendvai Lauráról, de itt igazából a nagyon fontos dolgot beleviszel, amiről itt beszélgettünk, akkoriban még a hazai rendőrség nem tudott, ugye ez a profilalkotás volt.
Ez így van. Magyar rendőrségnél a 90-es évek második felétől alkalmazzák és nyer polgárjogot egyáltalán ez a dolog. Az Egyesült Államokban meg 75-ben kezdődik el. Tehát az FBI-nál az úgynevezett személyiségelemző csoport, vagy profilalkotó csoport, az 1975-ben alakul meg. Lendvai Laura már 79-ben, ugye orvostanhallgatóként, aki pszichiátriával akar foglalkozni, és az apukája egy budapesti rendőrtiszt, ő már ismerheti ezeket a dolgokat. Tehát az édesapja beszél akkor arról, hogy Amerikában már van egy ilyen új dolog, személyiségem zolt, aztán a pszichológusok, pszichiáterek, kriminálpszichológusok segítik a rendőrség munkáját azzal, hogy az elkövetőnek vagy akár az áldozatnak a profilját megrajzolják. És akkor gondoltam, hogy ugye Laura beszél nyelveket, németül, angolul, az édesanyukáját azért tettem meg külkereskedőnek, hogy szabadon utazhasson, ne csak 3 évente jár nyugatra, és akkor ez ugye, hogy a Laurának szüksége van valamilyen könyvre, mert internet ugye még nem volt, akkor azt anya valahol külföldön vagy valamelyik kollégája Németországban, Angliában valahol beszerzi, elhozza, és akkor ő ezekhez hozzájut, és olvassa ezeket a könyveket, ezeket a cikkeket. És hát tulajdonképpen őt tettem meg a magyar kriminálpszichológiai profilozás ősanyának, vagy megalapítójának 1979-ben, ami a valóságban még egyszer mondom, nem így volt, a 95-es évek második felében Silkó Ferencnek a munkásságával kezdődött el. Miután minden a helyén van ezekben a regényekben, tehát a korszak, meg az akkori dolgok, történések, tehát ilyen értelemben nagyon korhű, vagy elég otthonosan mozogtam ebben a közegben. Legyen benne valami, amitől meg más, mint általában a szocialista krimik voltak. Az a különbség, hogy azok akkor születtek, és én, aki ezeket utólag írtam meg 40 évvel később, nekem egy egészen más rálátásom volt erre a korszakra. Én ezt tudtam már iróniával, vagy néha megbocsátással is kezelni. Gondoltam, hogy legyen benne valami, amitől ez más, mint amit írhattak volna az akkoriak. És akkor ez lett a profilozás. Szerintem épp ez a történetnek az érdekességét. A Laurát meg ugye korát, igen, ott látjuk gimnazistaként, majd a nulladik részben, aztán látjuk ilyen kis rajongócsájként, hogy elolvad a Mátétól, aztán meglátjuk nagyon okos, nagyon bikírt egyébként egy fura csaj, ugye nagyon, nagyon sokat ironizál, nagyon szarkasztikus humora van, és ugye eljutunk majd valóban odáig, hogy aztán ő a Sötétség Malműben egyik szereplőjeként már tényleg egy sikeres olyan kriminálpszichológusként, vagy kriminalisztikai szakértőként látjuk, akit tényleg az Egyesült Államoktól Japánig mindenhol előadásokat tart a világban, meg akinek nagyon sok könyve jelent angol és német nyelven.
Szereplőid konkrét emberekhez köthetők a jellemvonásaik, vagy pedig teljesen igen, kitaláltad?
Bizonyos értelemben igen, de részben a jellemvonásaikat is, de még a külsejüket is.
Tehát egy konkrét személyek beazonosíthatók lennének?
Én amikor az Adorján Máté ragondoltam, amiközben írtam, akkor én a fiatal Bálint András jelent meg előttem így az arca. A Lauránál egy Peggy Lipton nevű amerikai színésznő, de hogyha azt mondom, hát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ikonikus a sorozatú Twin Peaks, az egyik szereplője volt. Belül meg hát sok emberből rakja ezt össze az ember, akiket ismert. Tehát, hogy
nehez kellett az a 40 év.
Igen, több nőismerősömből meg karakterből született meg. De egyébként igen, úgy nagyjából külsőleg is elképzeltem őket valamilyennek.
Ha jól tudom, tanítasz is. Mit szólnak a gyerekek, a diákok, amikor megtudják, hogy hát a tanárunk az egyben egy felkapott író is?
Nyilván olvassák, mert kíváncsiak arra, hogy a tanár úr mit írt. Amikor oda kerültem a suliba, akkor én még az állásinterjún sem mondtam el a leendő főnökeimnek. Pont ezt mondta az igazgatónő utána, hogy de figyelj már, ez nagyon jól eltitkoltad így az állásinterjún, és mondtam, hogy figyelj. Teljesen irreleváns abból a szempontból, hogy én jó magyar tanár vagyok-e, vagy sem. Tehát attól lehetek jó és rossz is, hogy egyébként megírtam könyveket, és mondom, hogy jó, ez tényleg igaz, ez így van. Na, szóval én egyáltalán nem mondtam el a gyerekeknek. Nyilván kiderült. Tudom, az egyik osztály úgy tudta meg, hogy az egyik matek tanárnő, kolléganőm, aki szintén olvasta az összes regényemet, és odáig volt, és dedikálni kellett neki minden. Ő mondta, és azt tudjátok, hogy a magyar tanárotok egyesek. És mondták, hogy nem. Terjesztik, de egy másik osztályban tökettől függetlenül, meg az egyik gyerek odajött hozzám, és mondta, hogy tanár úr, tényleg ilyen krimi író, meg minden, és mondom, igen, de honnan tudod? Hát anyukámnak a kedvenc, hát elhozhatom a könyvet, hogy dedikálja neki, hát persze hozzad. És az anyuka elkérdezte, hogy de ez nem a krimi író, aki a tanárod, és mondta a gyerek, hogy milyen krimi író. Utána nagyon sokan kíváncsiak lettek rá, megvették. Ők erről a korszakról csak a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől hallottak, meg nem is éltek, de hogy egyébként kíváncsiak rá. Szóval az lepett meg engem nagyon, hogy én azt hittem, amikor megjelent a Véres Balaton, hogy majd tényleg így nagyjából az én generációm talál ebben olyan dolgokat, ami érdekes lehet neki, egy mai 20 évesnek miért érdekelne ez, és hát nagyon nem így. Nagyon-nagyon sok fiatal olvasónk van, hál' Istennek.
Számodra mit jelent a könyvtár?
Gyerekkoromban persze, hát az a közeg volt, ahol nagyon szívesen voltam, mert hogy mindig érdekelt az irodalom, és mindig is szerettem volna író lenni, és ha az ember író akar lenni, akkor nagyon sokat kell olvasni, ezt valamiért így gondoltam, és valószínűleg nem gondoltam őket rosszul. Nem voltunk olyan hú de gazdagok egyébként sem, hogy most így minden könyvet megvehettem volna, vagy megkaphattam volna. Ilyen szempontból is nagyon jó volt a helyi könyvtárba beiratkozni. A műveltségemnek a nagy részét azt könyvekből szereztem. Ilyen értelemben nagyon hálás vagyok a könyvtárnak. Egyetemista koromban nyilván inkább már azt jelentett, mindaz, ami az egyetemi tanulmányomhoz kellett, és még internet még mindig nincs, hanem olvasóterem. Most is van könyvtári tagságom. Többet vagyok könyvtárban író-olvasó találkozón, mint úgy, hogy bemenjek és kikölcsönözzek onnan egy könyvet. Ennek az az oka, hogy baromi sok dolog elérhető az interneten, meg e-könyvben, meg nem tudom én, meg igen, most már van pénzem arra, hogy bármilyen könyvet, amilyet akarok, megvehessek. És az emberben van egy ilyen hülye birtoklási vágy egyébként, hogy elolvasol egy könyvet, és azt már lehet, hogy soha többé nem fog. Visszaviszed a könyvtárban, és akkor jó, de nem, te azt akarod, ha nagyon tetszett, hogy az ott a polcon ott legyen neked, és néha így levehesd, de soha nem fogod levenni amúgy, de hogy az úgy ott van. Ma már más jelent a könyvtár az életemben, de a könyvtár nélkül egyébként nem lennék itt. Lehet, hogy nem is lettem volna író.
Köszönjük a figyelmet, ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.